Jézus Krisztus mondja, amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek nektek is, sőt, ráadást is adnak. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Drága testvérek, Isten tiszteltünk kezdetén a 38. Zsoltárunkat keressük ki énekes könyvünkből. 38. Zsoltárunkat keressük ki tehát énekes könyvünkből, annak a legelső versét énekeljük fennállva. 38. Zsoltár első versét énekeljük fennállva. Haragodnak nagy voltában, megindulván, ne fedj meg, Uram, engemet. Foglaljuk el helyünket, testvérek, és a 38. Zsoltárunkat, a megkezdett Zsoltárunkat folytassuk, mégpedig a 21-es és a 22-es verseket énekeljük. Egy gyönyörű bűnbánati Zsoltár ez, tehát 38. Zsoltár, és most a 21-es és a 22-es verseket énekeljük. A 21-es vers így kezdődik, Uram, ne hagyj el engemet, nézd ügyemet. Létünknek és a mi Isten tiszteletünknek megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta érette, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg az élő Istennek ígéjét, amelyet a mai vasárnapon is a Máté evangélium a 25-ös fejezetéből olvasok. A múlt vasárnapon ugye az utolsó ítéletről volt szó, szintén a Máté 25-ből Jézusnak egy példázata. Ma folytatjuk kicsit ezt a témát, és szintén a Máté 25-ből egy másik példázatot, a talentumok példázatát olvasom. Az igehely tehát a Máté írása szerint való Szent Evangélium, a 25-ös fejezet, és most a 14. verstől olvasom a 30-as versig. Tehát Máté 25, 14-től 30-as versig. Hallgassuk figyelmes szívvel az igét. Mert úgy van ez, mint amikor egy ember, aki idegenbe készült, hívatta szolgáit, és átadta nekik vagyonát. Az egyiknek adott 5 talentumot, a másiknak 2-t, a harmadiknak pedig 1-et, kinek-kinek képessége szerint, és elment idegenbe. Az, aki az 5 talentumot kapta, azonnal elindult, vállalkozásba fogott velük, és nyert másik 5-öt. Ugyanígy az is, aki a kettőt kapta, nyert másik kettőt. Aki pedig az egyet kapta, elment, elásta a földbe, és elrejtette ura pénzét. Hosszú idő múlva aztán megjött ezeknek a szolgáknak az ura, és számadást tartott velük. Eljött az, aki az 5 talentumot kapta, odavitte a másik 5 talentumot, és így szólt. Uram, 5 talentumot adtál át nekem, nézd, másik 5 talentumot nyertem. Ura így szólt, jól van, jó és hű szolgám, a kevésen hű voltál, sokat bízok rád ezután, menj be urad ünnepi lakomájára. Oda ment az is, aki a 2 talentumot kapta, és ezt mondta. Uram, 2 talentumot adtál át nekem, nézd, másik 2 talentumot nyertem. Ura így szólt hozzá, jól van, jó és hű szolgám, a kevésen hű voltál, sokat bízok rád ezután, menj be urad ünnepi lakomájára. Oda ment hozzá az is, aki az 1 talentumot kapta, és ezt mondta. Uram, tudtam, hogy kemény ember vagy, és ott is aradsz, ahol nem vetettél, és onnan is gyűjtesz, ahova nem szórtál. Félelmemben elmentem tehát, és elástam talentumodat a földbe. Nézd, itt van, ami a tied. Ura így válaszolt neki. Te gonosz és rest szolga. Tudtad, hogy ott is aratok, ahol nem vetettem, és onnan is gyűjtök, ahova nem szórtam. Ezért el kellett volna vinned a pénzemet a pénzváltókhoz, és amikor megjöttem, kamattal kaptam volna vissza azt, ami az enyém. Vegyétek el tőle a talentumot, és adjátok annak, akinek 10 talentuma van. Mert mindenkinek, akinek van, adatik, úgyhogy bővelkedni fog. Attól pedig, akinek nincs, még az is elvétetik, amije van. A haszontalan szolgát pedig vessétek ki a külső sötétségre, ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. Áldja meg az Úr Jézus az ő igéjét, az ő igének olvasását és hallgatását, helyes megértését, a szívünkbe való befogadását, megőrzését, megtartását és a továbbadását is. Helyünkön maradva hajtsuk meg a fejünket, gyertek, imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk Istenünk, hogy eléd jöhetünk, kereshetünk téged, bizalommal, hittel és avval a csodálatos reménységgel, hogy aki téged keres, az megtalálhat. Köszönjük, Urunk, hogy az elveszett ember után te magad jöttél, te először jöttél, mi csak te utánad. Te voltál, aki először lobogó szívvel bennünket kerestél, utánunk jöttél Jézusban, hogy megments, hogy el ne vesszen a mi életünk. Köszönjük neked, Urunk, hogy ma találkozhatunk veled, itt az Isten tiszteleten lélekben, az imádság lelkiségében, a csendességben. Köszönjük, Urunk, hogy te vagy, aki szólsz az igében, te vagy, aki szereteteddel, szent lelkeddel átölelsz, vigasztalsz, és ami szívünket fölemeled. Szeretnénk, Urunk, így kérni téged a gyászoló szívű családért. Eljöttek ma a te házadba, elhozták te eléd az ő szívük fájdalmát, könnyeiket, gyászuknak a terhét. Hajolj le ő hozzájuk, az ő fájdalmukhoz, gyászukhoz, és vigasztald meg az ő szívüket mennyei reménységgel, a feltámadás és az örök élet csodálatos reménységével, öleld át őket szereteteddel, hogy nálad vigaszt, békességet találjanak, akaratodban való teljes megnyugvást. Köszönjük, Urunk, hogy a betegeket is a kezedbe tehetjük. Gyülekezetünk betegjeiért, szenvedőiért kérünk. Könyörülj azokon, akik testi nyomorúságot hordoznak. Könyörülj a mélységben járókon. Légy az ő orvosuk, légy az ő életükkel a mélységben. Enyhítsd fájdalmaikat, és nyújts ki kezedet gyógyításra. Légy velük, Urunk, a mélységek közepette, hogy megtapasztalják hűségedet, szabadításodat, és hogy aki benned reménykedik, soha nem szégyenül meg. Elénk pedig ragyogtasd, Urunk, ma a te szavadat, igédet. Hadd értsük meg, hogy mit akarsz velünk. Hadd értsük meg, mit tanít a példázatod, és hadd legyen életünk valóban színed előtt kedvességben. Formálj, taníts, hogy amiben kell, változzunk a te erőd által. Változtassunk életünk útjain, ha azokra rámutatsz, és tudjunk valóban egész szívvel, teljes erővel téged követni. Dicsőítünk, hogy Jézusban győztél, nem csak utánunk jöttél, hanem legyőzted a bűnt, az emberi test minden gonosz hajlamát, az ördögnek hatalmát, a kárhozat erejét, győztél érettünk, hogy aki benned hisz, a tied legyen, és örökké élhessen. Áldott légy győzelmedért, add, hogy az evangélium nekünk is a legdrágább kincsünk legyen. Amen. Készülődjünk, testvérek, az ige hirdetésének a hallgatásához. A 256-os ének első versét énekelve, énekes könyvünkből, tehát a 256-os énekünket keressük ki, annak a legelső versét énekeljük. Így kezdődik a 256-os énekünk, irgalmaz Úristen immáron én nékem. Tételem alapigéjét olvasom előttetek a korintusi első levélből. Egyetlen egy mondatot fogok olvasni, az első korintusi levél 10. fejezetének a 31-es versét. Tehát 1 Korintus 10:31. Hallgassuk az igét. Pál apostol tanítja. Akár esztek tehát, akár isztok, bármit cselekeztek, mindent Isten dicsőségére tegyetek. Eddig az Úr írott igéje. Kedves testvérek, nagyon a kísértése itt a földön élőknek, hogy emberi szemmel nézzenek mindenre a földi életükben. Mi nagyon gyakran tudunk beszélgetni életkörülményekről, nagyon gyakran tudunk beszélgetni életminőségről, de mi ezt itt eléggé földhöz ragadtan, ennek a földi világnak a dolgait úgy ítélve meg, hogy nekünk mi a jó, vagy éppen mi az, ami nem jó. Meg kell tanulnunk, amikor az Isten igét olvassuk, hallgatjuk, mindent az örökké valóság szemszögéből látni, szemlélni és megmérni. Higgyétek el, hogy amit az emberek életminőségnek vagy jó élet körülménynek mondanak, nem biztos, hogy az Isten szemei előtt ugyanilyen értékítéletet kap. Meg kell tehát tanulnunk azt, hogy szemléljük életünk minden dolgát az örökké valóság szempontjából. A múlt vasárnap az utolsó ítéletről volt szó, kicsit ennél a témánál maradunk, illetve ehhez kapcsolódik a mai történetünk is, Jézusnak a példázata. Úgyhogy kibővítjük a múltkori témát, és a mai címünk ez így hangzik, életed kamatai. Tehát így hangzik a mai címünk, életed kamatai. Életed kamatai. Jézusnak egy nagyon jó példázata ez is, amelyet olvastunk a mai vasárnapon, a talentumokról való példázata, kapcsolódik az utolsó ítélethez, és megméretik benne a földi életünknek a minősége, de Isten mérlegén. Azt mondja Jézus, hogy van egy király, egy úr, aki elmegy hosszú időre idegenbe, de mielőtt elment, hívatta az ő szolgáit, és kinek-kinek a képessége szerint átadott dolgokat. Az első szolgának 5 talentumot, a másodiknak 2-t, a harmadiknak 1-et. Volt már szó múltkor, amikor a talentumokról beszéltünk, hogy ez egy ókori hatalmas pénzösszeg, egy talentum ezüst, illetve maga a talentum, mint súlymérték, 43 kg és 650 gram, tehát ha belegondoltok, egy talentum ezüst, a sok millió forintot érne ma, és tehát ilyen hatalmas összegeket ad át az uraság a szolgáknak, majd elmegy idegenbe. Hosszú idő múlva ugye megjön, és kiderül, hogy mit csináltak az ő szolgái a kapott talentumokkal. Az 5 talentumos szolga hűséges volt az ő urához, kapott 5 talentumot, elindult, vállalkozásba fogott velük, nyert másik 5 talentumot. A két talentumos is ugyanígy cselekedett, vállalkozott velük, nyert másik két talentumot, de mit csinált az egy talentumos? Elment és elásta ura pénzét a földbe. Még annyi esze sem volt, hogy esetleg akkor a bankba betegye azt a sok milliót érő egy talentum ezüstöt, elásta. És amikor visszatért az úr, és ugye számadást tartott velük, meg lesz dicsérve az öt talentumos, meg lesz dicsérve a két talentumos, és az egy talentumos végtelenül pimasz módon kiállít egy nagyon-nagyon hamis képet a királyról, és a szemébe a következőt mondja, hogy uram, tudtam, hogy te milyen kemény ember vagy, ott is aratsz, ahol nem vetettél, onnan is gyűjtesz, ahol nem szórtál, ahova nem szórtál. Micsoda mondatok ezek? Hát milyen gáláns volt a király, hogy egy talentum ezüstöt adott neki, ez gyakorlatilag, mint hogyha a zsebedbe papír nélkül adnának több milliót, és azt mondják, hogy majd egyszer elszámolunk, csinálj vele, amit akarsz. És ezekkel a szavakkal gonosz módon a királynak azt mondja, hogy hát te ilyen kemény ember vagy, ott is akarsz aratni, ahol nem betettél, onnan is gyűjteni, ahol nem szórtál. Itt van, ami a tied. Nem csináltam vele semmit. Meg is lesz az ítélete ugye ennek a szolgának. Elveszik tőle a talentumot, és hát az utolsó ítéletnek a képe, ugye Jézus példázataiban, hogy ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás, és kivetik ezt a gonosz szolgát a külső sötétségre. Nézzük ennek a történetnek, a példázatnak a tanítását. Nagyon gyakran beszélünk itt a Földön is talentumokról, különösen amikor a gyermekeinket tanítjuk, és hittanórán is elő-elő jönnek ezek, hogy hát Istentől nekünk vannak adottságaink, ki rettenetesen jó a zenébe, ki a rajzba, kinek nagyon jó a memóriája, van, aki a matematikában szárnyal, megvannak mindenkinek a tehetségei. Ez a példázat ezt is jelenti, de elsősorban nem erről szeretnék szólni közöttetek, de valóban Isten ad mindenkinek bizonyos képességeket, tehetségeket, és ezekről is el kell számolnunk, és amit Istentől kaptunk javakat ajándékba, ezeket a javakat bizony fel kell használni, kamatoztatni kell Istennek a dicsőségére. De túl azon, hogy vannak itt a földi életre szóló adományaink, ez a példázat túlmutat. Túlmutat a földi adományokon és a földi képességeken. Minden dolog a földi életedben kihatással van az utolsó ítéletre és az örökké valóságra. Ez egy nagyon fontos mondat, még egyszer elmondom. Minden dolog a földi életedben kihatással lesz az utolsó ítéletre, sőt az egész örökké valóságra. Minden. A te döntéseid, a hétköznapjaid, ahogy bánsz az emberekkel, a beszéded, a viselkedésed, minden. Minden kihatással lesz az utolsó ítélet történésére, hogy te milyen megmérettetést kapsz, és így az örökké valóságodra is, hogy hol töltöd az örökké valóságot. Életedet az Isten színe előtt éled, ezt mondhatjuk el mindenkinek ezen a világon, akkor is, hogyha az emberek többségében ez nem is tudatosul, hogy az életünket az Isten színe előtt éljük. Mindannyian. Testvérek, ez azt jelenti, hogy minden értékelésre kerül az Isten szemei előtt a mi életünkben. Minden értékelésre kerül az életünkben, mert a mi életünket az Isten szemei előtt éljük. Az, ahogy bánsz a munkatársaiddal a munkahelyen, a szeretteiddel, minden értékelésre kerül. Isten látja ezt, és jegyzi ezeket. Nézzétek az öt és a két talentumos szolgát. Mi határozta meg az öt talentumosnak és a két talentumosnak a viselkedését? Az uruknak a gondolata és akarata. Kaptam az én királyomtól öt talentumot? Hát akkor ezzel valamit kell kezdenem. Elment, vállalkozásba fogott és nyert másik ötöt. Az öt és a két talentumos szolga Isten akarata szerint tölti a földi idejét. Az életét, a döntéseit, az útjait, az Isten igéje, az Istentől kapott javak, vagyis a tanításai az Úrnak, az áldásai határozzák meg. Ez nagyon fontos, hogy megfogalmazzuk ennél a két szolgánál. Tehát az ő döntéseiket, az útjaikat, az Istentől kapott javak határozzák meg. Az Isten igének a tanítása, az Isten áldásai, a tőle való dolgok meghatároznak mindent. Mit csináljon az 5 talentummal, és azt hogyan csinálja, tisztességesen vagy tisztességtelenül. Meghatározza a királynak a gondolkodása, a két szolgájának az életét. És nézzétek meg, a két szolga igazából nagyon remek kamatot tud felmutatni. Nagyon-nagyon kitűnő kamatot tud felmutatni. Gyakorlatilag mindegyik megduplázza mindazt, amit az Istentől kapott. Az 5 talentumból 10 lesz, a 2-ből 4. Megduplázzák. 100%-os kamat. Micsoda gazdag áldás, amit ők az életük folyamán kapnak, és micsoda gazdag kamat, amit az Isten előtt megállva az utolsó ítéletkor tudnak felmutatni. Azért kamatozott az életük az Isten szemei előtt jól, mert az életük döntéseit, az életük folyását a király tanításai, áldásai, gondolatai határozták meg. De nézzétek az 1 talentumos szolgát. Gondolkoztam sokat, hogy hogyan lehetne megfogalmazni nagyon röviden, hogy mi jellemzi ezt a szolgát, és a Róma 14-et olvasva tegnap azt fogalmazódott meg bennem, hogy ez az 1 talentumos szolga magának él. Magának él. Nem tudom, hallottuk-e ezt a kifejezést, majd magának élni. Hát erre a szolgára nagyon remekül ráillik ez, hogy ő nem az Istennek élt, nem a királynak, még csak nem is a szeretteinek, ő saját magának él. A római levél 14. részében van Pálnak néhány gondolata, innen válogatott verseket hadd olvassak. Ugye itt hívő emberekről beszél Pál, majd kicsit le kell fordítanunk, hogy hát ez a szolga bizony nem így cselekedett, ahogy itt Pál tanítja. Szóval, aki eszik, az Úrért eszik, hiszen hálát ad az Istennek, aki pedig nem eszik, az Úrért nem eszik, szintén hálát ad az Istennek, mert közülünk senki sem él önmagának, és senki sem hal meg önmagának, mert ha élünk, az Úrnak élünk, ha meghalunk, az Úrnak halunk meg. Ezért akár élünk, akár meghalunk, az Úréi vagyunk. Mert Krisztus is azért kelt életre, hogy mind a holtakon, mind az élőkön uralkodjék. Tehát mindegyikünk maga fog önmagáról számot adni az Istennek. Hát ezt mondja Pál római keresztény gyülekezetnek, hogy mi hívők nem élünk önmagunknak. Még amikor megeszed a reggelidet, igazából azt se önmagadnak eszed meg, mert ha megköszönöd Istennek, ezzel hálát adsz neki, az Isten dicsőíted, még avval is, hogy elfogyasztod a reggelidet imádságos szívvel. Ha iszol egy pohár vizet, és Istennek megköszönöd, még ez is az Isten dicsőségére lesz, tehát nem is önmagadnak ittad meg azt a vizet. Ha meg nem eszel, mert böjtölsz, mondja a római testvéreknek, és imádkozol, akkor szintén még az is az Úr javára, dicsőségére lesz, Isten országa épülésére, ha éppen akkor nem eszel. Pár remekül elmagyarázza, hogy egy hívő ember nem önmagának él. Még amikor meghal, sem önmagának hal meg, mert hazatér a mennyei hazába, és viszont láthatja Isten csodálatos országában azt a királyt, akit ő itt a földi életben követett. Itt semmit nem csinálunk magunknak, tanítja Pál a római keresztényeknek. Hát nézzétek ezt az 1 talentumos szolgát, erre még azt tudom mondani, hogy ez csak magának él. Képzeljétek el, hogy ha ilyen az Isten képe ennek az 1 talentumosnak, hogy Isten ott is akar alatni, ahol nem vetett, akkor milyen lett az élete? Rettenetes lehetett ennek az 1 talentumosnak az élete. Ő egyáltalán nem törődött Isten akaratával. Ő csak az ő önző szíve akaratával, saját vágyaival törődött, az szerint ment, ott találta magát az utolsó ítéletkor, akkor még volt annyi mersze és pimassága, hogy Istenre zúdítja az ő maga hamis Isten képét vádként, csak belegondoljon, hogy hát Isten mi az, hogy ahova nem szórt, meg ahol nem vetett. Tudod, mennyit vetett belénk Isten? milyen gazdag áldást szórt te rád is. Nézzünk magunkra, itt vagyunk. És hogyha betegségek vesznek is néha körül bennünket, tudunk járni, van hallásod, látsz. Mennyi minden apróság van, amit Istentől kaptunk. El tudtál jönni az Isten házába, hallod a mai igét. Már ez is csoda. Istentől kaptál életet. Megérkeztél erre a világra, Ádám és Éva bűnesete miatt sajnos elveszettként, de Isten még erre is gondolt, hogy el ne veszél, és van a te életedért szóló engesztelő áldozat. Jézus Krisztus meghalt te érted, a te bűneidért, hogy te élhess örökké. Nem csoda ez. Isten nagyon is sokat szórt és vetett a mi életünkbe, a mi életünkre. Nem mondhatunk ilyet, hogy ön nem törődött, akkor ne is akarjon a mi életünkön semmit, gyümölcsöt keresni. Nagyon is törődött, nagyon is gondja volt rád. Az egy talentumos szolgának végtelenül hamis az Isten képe. Rosszul látja a dolgokat, és elszúrta az egész életét. Az egy talentumos szolga Istennek nem kamatozott. Isten számára semmi kamatot nem termett. Pedig kapott egy talentumot. Az egy talentummal is lehetett volna kettő, vagy talán még több. Nagyon fontos pont jön most. Életed lelki értelemben tehát mindenféleképpen kamatozik. Ez egy nagyon fontos pontja a mai üzenetnek. Mindegyikünk élete, a te életed is, lelki életemben, lelki értelemben mindenképpen kamatozik. Valamilyen kamatot termelsz, hozol. De attól függ ez a kamat, hogy kinek a javait szerint éled az életedet. Ha Istentől kapott javak határozzák meg az életed folyását, az Isten igének a tanítása, a tőle kapott áldások, a rávaló figyelés, akkor a te életed az Isten országa számára kamatozik, akár 100%-ot. De ha a mi életünk ennek a világnak dolgaiba van szépen elmerülve, a bűn gyönyörűsége, ennek a világnak kapzsi dolgai, hiúsága, kívánságai határozzák meg azt, hogy mit csinálunk, hogyan élünk, merre megyünk, milyen utakon járunk. Kamatozunk akkor is, de az nem az Isten országának a kamata, hanem az az ördög bankjának kamatozik. Ezért tanítja a Biblia testvérek, hogy a lelki életben nincsen stagnálás. Nincsen olyan, hogy egy ember, aki mondjuk hitben van, stagnál, és nem növekszik, nem fejlődik, hanem ugyanott tart, ahol egy éve, meg két éve. Nincsen stagnálás. Vagy előre haladsz, vagy visszafele. Ezért van azt testvérek, hogy amikor látunk életeket, akiket mondjuk ismertünk 10 évvel ezelőtt, és úgy láttuk, hogy elég gonoszul él, és hallasz róla 10 évvel később, nem ismerte meg még Krisztust, higgyétek el, hogy az sem stagnál, nem ott tart, ahol 10 évvel ezelőtt a gonoszságnak azon a fokán, hanem előbbre haladt a gonoszságban. Ez így van a Biblia szerint. És a Biblia így mondja, akkor a valóságban is így van. Vagy haladunk előre az Isten országa felé lelkileg növekedve, vagy ha Isten nélkül élünk, akkor keményedik meg a szívünk, és haladunk előre az istentelenségben, a gonoszságban, és akkor is termünk kamatot, de az a kamat nem fog tetszeni Istennek. Az ítélet rettenetes kamatait termeljük a magunk élete számára. A nagy kérdés, hogy a te életedet milyen javak határozzák meg. Kamatot, hidd el testvér, termelsz. De nem mindegy miért. Attól függenek a te kamataid, hogy életedet milyen javak határozzák meg. Az Istentől kapott javak, az Isten gondolatai, a tanítása, az áldásai, vagy pedig ennek a világnak az értéke, mulandó kincsei utáni hajsza, Az érzékek, a vágyak követése az egészen más kamatot fog neked termelni. Vagy az Isten bankjának kamatozunk, és áldást és dicséretet kapunk majd, vagy a sátán bankjának kamatozunk, és aratni fogjuk az örök ítéletet. Nincs más köztes út. Nagyon nagy kérdése még ennek a történetnek, hogy milyen mértékkel élsz. Milyen mértékkel mérsz másokat, és milyen mértékkel élsz te magad. A köszöntő ige a Márk 4.24-ben van, mind a három szinoptikus evangéliumban benn van ez a mondat, a Márk egy picit hozzátesz még valamit, azért választottam ezt, hogy Jézus mondja, hogy amilyen mértékkel mértek, nektek is olyannal mérnek, a Márkba hozzá van téve az, hogy sőt, még ráadást is adnak. Tehát ha valaki mondjuk végtelenül kritikus mindenkivel szemben, végtelenül ítélgető, tudunk ilyen embert mind, aki mind a másikat retteltesen tudja a másiknak, mit kellett volna csinálni, meg hogyan, mindenkit iszonyatosan megkritizál, megítél, ez szerint az ige szerint ő keményebb ítéletben lesz része. Amikor majd neki kell odaállni az Isten trónusa elé, akkor ez azt mondja, hogy így mértél, akkor téged is így mérünk meg. De akinek gondja volt arra, hogy a másik embernek a hibáit irgalmasan kezelje, mert ő maga is gyarló, akinek van arra gondja, hogyha családból valaki mondjuk, egyszerű példát fogok mondani, soha nem mossa ki a kádat maga után, fürdés után. Ugye kétfajta variáció van, vagy valakinek ilyen nagy lesz a feje, és elkezd üvöltözni a családtaggal, vagy azt mondja, hogy nem szólok neki, kimosom én magam a kádat ő utána. Mi gondoltok, melyik viselkedés melyik felé kamatozik? Ugye tudjuk. Aki a mások hibáit is szeretettel, irgalommal elfedezi. Aki a másik gyarlóságaival igyekszik irgalmas lenni, az ugyanilyen irgalmasságot fog kapni Istentől, mert amilyen mértékkel te mérsz, olyannal mérnek neked is. Sőt, ráadást is adnak. Ha keményen mérsz, neked is keményen fog Isten mérni. De ha te irgalmas vagy, pontosan tudod, hogy nem vagy különb a másiknál, aki hibázott, akinek X és Y dolgai esetleg zavarnak, idegesítenek, de te azt elhordozod, nem leüvöltöd a fejét, hanem kegyelmesen, szeretettel hordozod. Isten nagyon komolyan látja ezeket. Hogyan mérsz, és neked is ugyanígy mér. Nem éri meg, testvérek, keményen méregetni másokat, mert visszakapjuk Istentől. Az az út az áldásnak az útja, amikor az ember tudatában van annak, nem vagyok különb a másiknál. Akit megítélünk, annál nem vagyunk különbek, ugyanolyan gyarlók vagyunk, ugyanazokat el tudjuk mi is követni hibaként, ugyanazokban dolgokban el tudunk bukni bűnökkeben. Legyél a másikhoz irgalmas. 1 Korintus 10.31 volt az alapigénk ehhez a talentumos példázathoz, és azért olvastam ezt, mert én úgy vélem, hogyha valaki most feltenné azt a nagyon jó kérdést, hogy de akkor hogyan kell élni, hogy jó kamatokat termeljünk. Mert itt ide illik ez a kérdés, hogy akkor hogyan? Szeretnénk jó kamatot. Akkor hogyan? És itt mondja Pál, hogy akár esztek, akár isztok, bármit cselekeztek, mindent az Isten dicsőségére tegyetek. Nagyon egyszerű. Nagyon-nagyon egyszerű. Pál azt mondja, hogy éld úgy az életedet, hogy az Istennek tetszen. Bármit csinálsz, reggel felkelsz, kezd Istennel a napot. Ha van mit enned, köszönd meg neki. Nem kerül nagy fáradtságba étkezés előtt, csak annyit mondani az Úrnak, hogy Uram, köszönöm, hogy van reggelim, van ebédem, vacsorám, van ruhám, amit fölvettem, köszönöm neked. Egyszerű mondat, lehet, hogy nem hallja senki, de te az Istennek adtál érte hálát. És elkezd a kamatod gyarapodni. Még egy evéssel, egy ivással is lehet a kamatainkat gyarapítani, tanítja Pál. Élj úgy a munkahelyeden, hogy te legyél pontos, precíz, ne te legyél a lusták lustája a munkahelyeden, mert abban nem a mennyei kamatokat gyarapítod. Próbáld a kötelességért, az Isten dicsőségért megcsinálni. Rendben, pontosan, határidőre, és akkor kamatozik neked a mennyei bankban az Istentől kapott javak, a te talentumaid, kamatoznak. Mindent az Úr dicsőségére, az Úr akarata szerint élünk, akkor jó kamatokat termelünk. Ez a megoldás. Nem kell valami végtelenül bonyolult trükkre gondolni. Éld az életedet Isten szemei előtt tudatosan, úgyhogy ő mindent lát, mindent tud, és az értékelésre kerül. Éld úgy, hogyha azt Isten megméri, akkor ne marasztaljon el téged. Ennyire egyszerű. Úgyhogy mérd föl a te javaidat, kedves testvér. Mérd föl a te javaidat. Kicsit ilyenkor el kell gondolkodni, hogy Uram, én hogyan kamatoztam eddig? Az elmúlt években, évtizedekben milyen kamatokat termeltem? Melyik oldalra? Hogyan éltem? Krisztus nélkül, vagy Krisztussal? És mondom neked, hogy ma lehet változtatni. Igaz, hogy lesz számonkérés, de ma még változtathatsz. És ez egy nagyon jó hír. Változtathatunk. Kiáltatunk Istenhez, hogy Uram, én annyi rossz kamatot termeltem, de máshogy szeretném, segíts ebben. Ilyen egyszerűen mondd el neki. És Isten lehajol hozzád, és segít téged. Mérd föl a javaidat. Mérd föl a kapott áldásokat. Gondolj bele, hogy Isten milyen sokat adott a te életednek. Hatalmas áldásokat fektetett beléd. Rengeteg mindent kaptál, erőt, egyáltalán az, hogy élsz, az életedet kaptad tőle. Mérd föl, vedd számba, mit van, és kezdj el érte hálát adni. Jézus Krisztusra kell tekintenünk, aki a földi életében megmutatta, hogy hogyan kell az atyának élni. Ő úgy élt, hogy a mennyei atya akarata szerint zajlott a földi életének minden pillanata. Nem kezdett el senkivel kiabálni, üvöltözni, nem vonult el soha megsértődve. Szépen az atyával járt, a mennyei atyával élt, és megmutatta, hogy milyen az Istennek tetsző élet, és az Isten számára kamatozó élet. Ő az etalon, a mérce. Ő a példa. Nézz Jézusra, és tudod, hogy kit kell követned. Ma is egy történettel zárom. Van egy hatalmas keresztény jótékonysági szervezet, World Vision ennek a szervezetnek a neve. A mostani elnöke egy Rich Stern nevű úriember, aki egy nagyon komoly hívő keresztény ember, ez a Rich Stern, és egy végtelenül tehetséges szervező üzletember is volt. Képzeljétek el, hogy amikor ő még vőlegény volt, pár tíz évvel ezelőtt, a mennyasszonya szeretett volna venni egy porcelán étkészletet, és azt mondta neki Rich, hogy drágám, amíg vannak a világban éhező gyerekek, addig nekünk nem lesz gyönyörű porcelán étkészletünk, addig nekünk nem lesznek kristálypoharaink, nem lesznek ezüsttevő eszközeink. Nem ez a prioritás. Aztán 20 év alatt az üzleti életben nagyon magas pozíciót ért el. A Lennox, ez az Egyesült Államoknak a legnagyobb porcelángyára, annak lett pont a vezérigazgatója, és fölfigyeltek rá keresztény körök, hogy hát itt van ez a Rich Stern, és áldott hívő ember követi Jézust, igazi szíve van, és hihetetlenül jó szervező, nagyon jó üzletérzéke van. Úgyhogy a World Visionnek az emberei megkörnyékezték, hogy nem lenne kedve csatlakozni ő hozzájuk. Elutazott Rich Ugandába. Ugandába van egy Rakia nevű hely, Azt mondják a szakemberek, hogy az éc onnan indult ki az egész világra, ez volt a gócpontja. Szinte minden második ember ott écben halt meg. És amikor bement a kicsi nádfedeles házikóba, egy faluban, talált ott egy 13 éves fiút. A ház mellett ott volt két kőrakás, két sír, az apa és az anya, akik écben haltak meg, ott voltak a sírjaik. A 13 éves fiú, mint családfő, igyekezett eltartani a két öccsét. Beszélgetett vele ez a Rich, és kérdezte, van-e Bibliád? Van, ragyogott fel a fiú arca, hozta elő a háztartás egyetlen könyvét, tudod-e olvasni? Tudom. Kedvencem a János evangéliuma, és idézett is a fiú belőle, hát úgy meghatódott ez a Rich, hogy ott hagyta a Lennox vállalatot, a vezérigazgatói széket, ott hagyta az üzleti életnek a magas fizetését, és elment a World Visionnek a szolgálni, ma ő a vezetője ennek a szervezetnek, és kamatozik az ő élete az Isten országa számára. Talentumokat kaptunk. Lehet, hogy csak egyet. Nem baj. Ne azt nézd, hogy a másik ötöt kapott, vagy tizet, de nézd, amit te kaptál. Hogyan tudod azt állítani, és egyáltalán életedet az Isten szolgálatába? Hogyan tudsz úgy élni, hogy az Isten szemei előtte kamatozzál az ő dicsőségére, az ő örömére? Az utolsó napon, az utolsó ítéletkor kiderülnek a kamataink. Kiderül minden, hogyan éltünk, hogy kamatoztunk, és amikor tehettünk volna, meghoztuk-e a változás döntését, ma meghozhatod. Ma elmondhatod neki, hogy Uram, szeretnék változtatni. Szeretnék neked kamatozni. Mondd el neki. Amen. A 256-os ének második versét énekeljük, testvérek. 256-os énekünk második verse így kezdődik. Szárnyad alá vetem az én reménységim, míg elmúlnak tőlem az én ellenségim. Maradva hajtsuk meg a fejünket, gyertek, imádkozzunk. Szeretnénk, Urunk, kérni, hogy hadd tudatosuljon bennünk, hogy életünket valóban a te színed előtt éljük. Mindenről tudsz és mindent látsz. Sőt, nem csak a felszínt látod, nem csak a külső dolgokat, belénk látsz, Urunk. Szívünknek, lelkünknek legvégső gondolatait, mozgató rugóit is ismered. Pontosan tudod tetteink igazi okát, forrását, a leghátsó szándékunkról is mindent tudsz. Urunkat, hogy megértsük, hogy tőled kaptuk életünket. Tőled kaptunk mindent. Az, hogy létezzünk, hogy ebben a korban létezzünk, és azt is, hogy miért létezzünk. Kérünk téged, Urunk, hogy hadd értsük meg, hogy a kapott talentumainkkal gazdálkodnunk kell. Úgy kell élnünk, hogy valóban az kamatozzon a te színed előtt, a mennyei bankban, hiszen ha te akaratod szerint élünk, ha mi életünknek a folyását a te tanításait határozzák meg, akkor termünk csak jó kamatot életünkkel. Kérünk ma mindannyian téged, hogy könyörülj rajtunk, hogy tudjunk jó kamatot termelni. tudjunk Te előtted kedvességben járni, és ad, hogy életünket és döntéseinket a tőled kapott javak határozzák meg, a Te áldásaid, a Te akaratod, ígédnek tanításai. Adj nekünk bölcs szívet, hogy igédhez tudjuk szabni életünket, útjainkat. Köszönjük azt is, Urunk, hogy eléd hozhatunk minden földi dolgot, kéréseinket, szükségeinket, nyomorúságainkat, eléd hozhatjuk könnyeinket is. Így kérünk téged a gyászoló szívű családért, az ő könnyeikért, az ő szívükért, az ő terhükért, fájdalmukért. Légy velük ebben a veszteségben, és vigasztald meg őket. Emeld fel az ő életüket a mélyből, és örökké való reménységgel, a mennyország valóságának csodájával. Önts tele az ő szíveiket, tudjanak örvendezni az evangéliumnak, az örök élet reménységének, hiszen a hitben elhunyt szeretteinkkel találkozni fogunk a mennyben. Áld meg őket vigasztalással, vedd őket körül, Urunk, örökre a Te nagy-nagy szereteteddel. Köszönjük, Urunk, hogy a betegjeinkért is kérhetünk. Könyörülj nagyon a közöttünk levő betegeken, a gyülekezet szenvedőin, betegjein, kórházban levőkön, távol levő betegjeinken. Légy velük és hajulj le hozzájuk. Nyújts ki kezedet gyógyításra. Érints meg az ő életüket, hogy az meggyógyuljon testben, lélekben. Köszönjük, Urunk, hogy eléd hozhatjuk a csendes percben szívünk minden kérését is. Hallgass meg imánkat az Úr Jézus Krisztusért. Amen. A csendes percben mindenki a szíve fohászát, imádságát vigye oda bizalommal Krisztus elé. Az Úr hallgassa meg az imádságokat. Ti ezért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Fennállva fogadjuk az áldást. Mindezeknek utána Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te rád, és adjon te néked békességet az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Testvérek, a záró énekünk a 256-os dicséretünknek 3., 4. és 5. versei, 256-os énekünk 3-as, 4-es, 5-ös versei, és kivonulás előtt még fennállva a himnuszt is elénekeljük. Először tehát a záró énekünk 256-os ének, 3-as, 4-es, 5-ös vers, és utána a himnusz 3. vers így kezdődik. Te hozzád kiáltok, hatalmas Úristen, mert nincsen én velem, ki már jót tehessen.
Amen. dicsőséget.